Hát kérem szépen, hogy beharangoztuk, két fontos hírünk van, egyrészt újraindulnak az Epic Storyk, megint lesz egy csomó érdekes, izgalmas beszélgetésünk.
És mert hogy eddig is volt, DevOps, meg akadálymentesség, meg IT
munkerő. És a villanseggeli.hu-n egyébként meg lehet találni az Epic Stories fülecske alatt, vagy pedig bármelyik ismert podcast lejátszó eszközön még egy csomó minden más tartalom is elérhető, nem csak a mi beszélgetése. Na, de most viszont felhőzni fogunk. Itt van velünk a stúdióban Mádi Gábor, a Sivaforce IT igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok!
Mai témánk pedig a felhőbe költözés. Ennek is vannak ilyen búvópatakként előtűnő korszakai. Volt olyan, hogy azon lamentáltunk, hogy akkor költözzünk, vagy nem, aztán ott megálltunk egy kicsit, aztán most megint
meg ez az, a biztonsági
mindenki,
para, igen. Ez mindig följött azoknál, akik nem használták, hogy jaj, hát én aztán nem, mert ott fel tudja, mi történik, nincs közvetlen kontroll. Ezeket már kinőttük, ezeket a gyermekbetegségeket, vagy hol tartunk ezzel a felhőbe költözéssel?
Még mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, szerintem néhány fogalmat tegyünk tisztába, hogy mi a felhő, igen, mert most manapság legtöbbször az orvosnál meg a patikában találkozunk ezzel a szóval.
Ja, igen, fent a felhőben a fájdalomcsillapítom, tessék odaadni.
De hogy alapvetően a felhő definíció szerint ugye annyit jelent, hogy nagyon sok számítógép szerver egy adatközpontban van, és ezt távolról el lehet érni, ezek skálázhatóak, bármikor rendelkezésre áll egy nagyon nagy számítási kapacitás. Ezek között a felhőszolgáltatások között vannak publikus és privát megoldások is. Publikus szolgáltatóról akkor beszélünk, hogyha gyakorlatilag bárki a világban erre elő tud fizetni, tehát például az Amazon vagy a Google Cloud, ezek ilyen típusú szolgáltatások, és vannak privát felhő megoldások, amikor egy nagy vállalat saját magának, saját adatközpontban épít hasonló skálázható megoldást. És van még egy olyan csoportosítás, amiről szintén fontos beszélni, ez pedig a szolgáltatási szinteknek az elérhetősége. Ugyanis van egy olyan szó, hogy software as a service típusú szolgáltatás, vagy SaaS szolgáltatások. Ha valaki magánemberként felhőre gondol, akkor legtöbbször ilyen típusú szolgáltatást vesz igénybe, hogyha Gmailt használ, Facebookot, az mind ilyen típusú szolgáltatás. De ugye vannak platform as a service szolgáltatások, és infrastructure as a service szolgáltatások, tehát alacsonyabb szintű rétegeket is tudunk így vásárolni.
Mikor jó, meg mikor nem? Egyetem mikor kell elgondolkozni ezen, hogy mi felhőzzünk, vagy ne felhőzzünk?
Azt gondolom, hogy most már az nem nagyon kérdés, hogy megyünk-e felhőbe, inkább csak az, hogy mikor és hogy milyen megoldásokkal, milyen szolgáltatásokkal. De tipikusan akkor szokták ezt választani, hogyha például újonnan induló vállalkozás hirtelen el kell valamilyen infrastruktúrával indulni, akkor ez a legtipikusabb módja. Vagy akkor, hogyha valamilyen új szolgáltatást, új terméket indít egy vállalat, és mondjuk a hagyományos beszerzési eljárások túl hosszúak lennének, hogy ezek végig tudjanak futni, illetve hogyha nincs esetleg belső kompetencia vagy belső infrastruktúra, illetve olyan kollégák, akik ezzel tudnak foglalkozni. Tehát tipikusan az ilyen gyors, rapid indulásról, illetve hogyha hektikusan skálázódó megoldásra van szükség.
Ha csak a gazdasági szempontokat nézzük, akkor mikor éri meg?
Hát ugye a felhőnek az a legnagyobb gazdasági előnye, hogy le tudja követni a változásokat. Nem kell megvennem a maximális kapacitáshoz szükséges hardware eszközöket, hanem éppen csak annyit fogok fizetni, amennyire éppen szükségem van. Ehhez azonban ugye a legtöbb esetben hozzá kell nyúlnunk az alkalmazásokhoz, tehát hogyha egy klasszikus nagyvállalat a hagyományos jelenlegi működését, jelenlegi szoftverét egy-az egybe ezeket a nagy monolit alkalmazásokat kiköltözteti felhőbe, az biztos, hogy drágább lesz, mint az ő saját infrastruktúrán üzemeltetni. Ez azért van, mert ugye nem aknázza ki a legtöbb lehetőséget a felhőben, vagyis ezeket az alkalmazásokat át kell dolgozni, át kell írni úgynevezett cloud natív technológiákra, amik kifejezetten arra jók, hogy olyan cloud szolgáltatásokat használják, ami kiaknázza ezeket a lehetőséget, és a leghatékonyabb módját választja a felhasználásnak.
Én még egy picit visszalépnek erre a felhő használatra. Oké, azt értem, hogy ezeket jól áthidalja, amikor gyorsan kell kiváltani a nem létező hardware parkot, vagy nincs IT-som, nem értek hozzá, és ezeket a felhő szolgáltatásokat igénybe veszem, de csak ezeket az előnyöket tudjuk felsorolni? Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a felhő jobb, mert gyorsabb, vagy oké, hogy van saját IT-som, de neki csak az egyik feladata az, hogy ezt a hardvert üzemeltesse, amin a kollaborációs eszközök vagy a megosztott fájlok vannak, de van neki ezer egyéb. Tehát nem biztos, hogy az a jobb. Tehát lehet-e ilyen pro-kontra érveket még felsorakoztatni?
Hát nagyon sokféleképpen össze lehet ezt a két irányt hasonlítani. A felhőbe való költözés az mindig egy stratégiai irányt is jelent egyben, illetve azt kell még figyelembe venni, hogy ezeket a felhőszolgáltatásokat folyamatosan bővítik, újabb és újabb szolgáltatások jelennek meg, akár az AI, akár bármilyen olyan új modern dolog, ami mondjuk már on-premise saját rendszerünkben nem is érhető el. Tehát lehetnek olyan új építők.
Dobozos, nem is tudjuk megcsinálni.
Légy szíves, majd azt magyarázd el, hogy a házon belüli az on-premise megoldás az egyértelműen drágább, mert amikor szélszelni mennek bizonyos felhőszolgáltatók, akkor ez egy nagyon veretes érv szokott lenni, hogy de hát, ha te csinálod, te veszed a vasat, te foglalkoztatod az informatikust, az mindenképpen drágább, mint a felhő, és aki nem ért hozzá, ezt azt gondolja, hogy ez egy valós érv, hiszen ezt mind megszabadulok tőle. De közben meg azért lehet hallani olyan sztorikat is, amikor meg kiderül, hogy hát nem is biztos, hogy drágább, ha a házon belül tartom ezt az egészet.
Alapvetően, hogyha általánosságban nézzük, akkor lehet a felhő drágább is, meg lehet olcsóbb is, mint az on-premise, mindig attól függ, hogy mivel akarunk összehasonlítani.
Ez egy ilyen CapEx-OpEx probléma, hogy most ez...
Abszolút, tehát hogy a vállalatnak milyen kiadásai vannak éppen, de nyilván, ahogy a bevezetőben is említettem azt, hogy milyen típusú szolgáltatást vásárolnak a felhőszolgáltatás, át vannak-e írva, optimalizálva vannak a felhőszolgáltatás, akkor tud olcsóbb lenni. Akkor is tud olcsóbb lenni, hogyha mondjuk 1-2-3 éves hűségidőt aláírunk ezeknél a szolgáltatóknál, akkor 10-15-20%-os kedvezményt is tudunk kapni. Illetve amikor összehasonlítjuk a felhőt az on-premise megoldással, ha pusztán mondjuk a havidíjat vagy a licenszdíjakat hasonlítjuk össze, akkor valószínűleg drágább lesz a felhő, de itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy ha on-premise felépítünk egy ilyen rendszert, akkor hardvert kell beszerezni, van épületünk, van karbantartásunk, vannak kollégák, akiknek HR költsége van, tehát sokkal több mindent is hozzá kell tenni ahhoz, hogy ez teljes mértékben összehasonlítható legyen.
A Balázs az IT biztonsága kezdett, úgyhogy ezt mindenképpen beszéljük is végig. Mennyire fontos tényező egy ilyen döntésnél, hogy felhő vagy nem felhő, az IT biztonság. Hiszen azért attól idegenkedik valaki, hogy az én érzékeny üzleti és mindenféle személyes adataim valami külső helyen vannak, amihez vagy hozzáférek, vagy nem, vagy én férek hozzá, vagy más is, stb.
Általánosságban a felhő technológiák rengeteget fejlődtek ezen a téren is az elmúlt időszakban. Nagyon szigorú IT security elvárásoknak, titkosított protokolloknak, stb. Megfelelnek, és megvannak azok a tanúsítványok, plecsnik már a legtöbb szolgáltatónál, ami kell ahhoz, hogy biztonságosan működjön technológiai szempontból. A másik szempont, ami szokott lenni, hogy rendelkezésre álljon, elérhető legyen, mindig ott legyen, tehát ez is egy ilyen biztonsági kérdés. A felhőszolgáltatók úgy épülnek fel, hogy az országok, meg így a kontinensek, ilyen régiókra, zónákra vannak bontva több adatközponttal, és hogyha úgy építjük fel a mi megoldásunkat, hogy a zónák között képesek legyünk terhelést elosztani, és mindkét zónában működjünk, akkor egy esetleges építkezés során, vagy hogyha bármilyen áram vagy internet szolgáltató megsérül, akkor a másik adatközpont át tudja venni ezt a kiszolgálást, tehát ilyen szempontból is erre van megoldás, illetve vannak mindenféle ilyen backup megoldások, vagy disaster recovery megoldások, hogy ilyen esetben át tudják venni a terhelést. Uh-huh. Ami pedig a szabályozói oldalt illeti, és ugye mondtad az adatoknak a védelmét, ugye az EU-s irányelveknek, akár a GDPR-nak, meg az összes többi hasonló szabályozásnak, ugye ezek a felhőszolgáltatók alapvetően megfelelnek, illetve tudják már azt garantálni, hogy az adataid azok EU-n belül álljanak rendelkezésre, illetve ide kapcsolódóan megemlíteném, hogy a hazai szabályozás, mondjuk bankszektor esetén a Magyar Nemzeti Bank egy olyan ajánlás gyűjteményt rakott össze már évekkel ezelőtt, ez a 4/2019-es ajánlás, amiben le vannak írva azok, hogy pénzügyi szolgáltatók hogyan vehetik ezt igénybe.
Mennyire releváns az a kérdés, hogy egy magyar felhőszolgáltatót vegyek igénybe, mert az jobban érti az én üzletmenetemet, és talán olcsóbb is, meg ott van a vonal túlsó végén, és magyarul tudok vele beszélni, vagy vegyek egy nagy nemzetközi szolgáltatót, ami lehet, hogy drágább, de viszont biztonságosabb, és sokkal inkább számon kérhető, működtethető egy ilyen megoldás. Ez egyáltalán releváns kérdés, vagy ez teljesen mindegy?
Hát én azt gondolom, hogy azért a legtöbb esetben nagy nemzetközi szolgáltatókat szoktak választani, már csak azért is, mert könnyebb hozzá szakembert találni, hiszen ezekhez a szolgáltatókhoz megvannak azok a különböző tanúsítványok, amiket megszerezhetnek a kollégák. De nyilván ez egy üzleti döntés is lehet adott esetben.
Uh-huh. A másik, nagyon sokszor elhangzott ebben a beszélgetésben ez a skálázhatóság kérdése, mert oké, hogy megkérdezik, hogy mekkora, vagy mire méretezzék ezt a bizonyos szolgáltatást. Én mondok valamit, aztán közben beüt a nagy biznisz. Vagy kapok egy kibertámadást, stb. Ilyenkor mennyire rugalmas a felhőszolgáltatás, mert ez lehet a baj. Meg ha kiderül a napi működés során, hogy túl gondoltam én ezt, mégse kell annyi. Aláírtam egy 5 éves szerződést, minek fizessek olyanért, amit nem használok. Szóval ez mennyire, ez a rugalmasság, skálázhatóság, ez mennyire velejárója ennek a dolognak ma már?
Abszolút velejárója, és pont ez a legnagyobb előnye is. Tehát az általad említett példát hagyományos esetben úgy tudtad volna kiszolgálni, hogyha 10-szer annyi felhasználód van, akkor 10-szer annyi hardvert kellene beszerezned és azokat üzemeltetni. A felhőben ez tényleg néhány kattintással elérhető, és néhány perc alatt képes arra a rendszer, hogy fel tudja skálázni magát, nyilván ha az alkalmazás is így van megírva. És ugyanúgy visszafele is, tehát ha adott esetben túlméreteztük, akkor teljes mértékben lehet lefele is skálázni ezeket a megoldásokat.
Az, hogy mit viszünk a felhőbe, az mennyire kérdés a vállalkozásoknál? Mert az is eszembe jut, hogy mivel ez egy ilyen érzékeny terület sok esetben, hogy lehet, hogy gondolkodnak azon, hogy a pénzügy az maradjon itt belül a házon. Viszont nem tudom én, a levelező rendszert azt kijebb tudom vinni, mert hogy most akkor belenéznek az e-mailembe, persze az is lehet veszélyes, de hogy az mégse annyira, vagy a gazdálkodási adataimat nem szívesen viszem fel a felhőbe. Ennek van értelme, vagy kell egy nagyot lélegezni, és mindent felpakolni a felhőbe, és kész, és akkor nagyot léptünk előre.
Nyilván, amikor elindult a felhő, akkor mindenki ezt mondta, hogy költözzünk a felhőbe, és felejtsük el mindent, ami régi. Inkább az a jellemző, hogy most kezdik el azt a vállalatok felmérni, hogy mik azok a szolgáltatások, amiket inkább kitennének. Jellegéből adódóan, amik mondjuk időszakosan kellenek, gyorsan kellenek, skálázódnia tudnia kell. De azért Magyarországon nem jellemző mondjuk az, hogy egy banknak core banki rendszerei felhőben üzemeltetve legyenek. De van egyébként ilyen nemzetközi példa is, hogy egy bank teljes mértékben kiköltözzön a felhőben. Itthon ez kevésbé jellemző.
Uh-huh. Aztán mit hozhat a jövő? Mert oké, ez volt most a csoda fegyver, és kezdünk megismerkedni, megbarátkozni vele, meghasználni is megtanuljuk szép lassan. Ez hova fejlődhet?
Hát gyakorlatilag van arra lehetőség, hogy ezeket a szolgáltatásokat még többet költöztessünk ki, még hatékonyabban tudjuk őket üzemeltetni, hozzánk is esik be olyan kérés, hogy van egy jelenlegi működés, de vizsgáljuk át, hogy hogyan lehetne gazdaságosabban, hatékonyabban. A szolgáltatások azok folyamatosan fejlődnek, tehát minden 3 nagy szolgáltató évről évre jelentett meg több tucat olyan szolgáltatást, amit el lehet kezdeni használni. Hát most ugye legtöbb esetben a mesterséges intelligenciához kötődő szolgáltatások azok, amik így drive-olják ezeket a fejlődéseket.
Azt írja a hallgató, Zoltán hallgató, felhívja a figyelmet a TechCrunch egyik cikkére, mely szerint kezd megfordulni a felhősödési trend az új technológiák, szolgáltatások által okozott drasztikus költségnövekedés miatt.
Hát vannak igen olyan hírek mostanában, hogy szolgáltatásoknak a díjai növekednek, de hát ugye nem csak a felhőszolgáltatások díjai növekednek, nyilván a hardware költségek is itt a Covid után, meg a beszerzés kapcsán, tehát például az is olyan példa is volt, hogy ide se ért volna a hardware időre, mire mondjuk egy szolgáltatást el kellene indítani, ilyen esetben is ez megoldható.
Uh-huh. Baláskám, belemerültél valamiben?
Igen, én a TechCrunch-ra mentem, és de nem jó cikket olvastam, mert az Amazon ugye az AWS szerver vagy felhőüzemeltető szolgáltatásáról szólt, hogy kirúgnak megint 9000 embert, és érintett az az ágazat is, de ugye ők másra hivatkoznak, hogy most alapvetően a tech cégek is karcsosodnak, tehát ezért esetleg a szolgáltatás igénybe vétele az, ami csökken, nem feltétlenül a tendencia fordul meg. Tehát akkor szerintem, hogy a summázata az egésznek, akkor azt gondolom, hogy itt is a hibrid megoldás, mint oly sok máshol, ugye autós rovatunkban számtalanszor beszélgetünk az elektromos autózásról, hogy ott is talán ezek a hibridek azok, amik per pillanat a jobb megoldást adják, mert akkor közelre is megvan a megoldás, távolra is megvan a megoldás, és minden stimmel, akkor itt is valami ilyesmibe kell gondolni
abszolút,
a vállalatvezetőknek.
Mi is így gondoljuk, hogy fel kell térképezni a szolgáltatásokat. Core rendszerek esetében inkább on-premise megoldásokat szoktak használni a bankok, és minden másra pedig elkezdték a felhőt, ezeket jól lehet mixelni.
Uh-huh. Nagyon jó vita dúl az üzenő falunkon, mert írja a hallgató, baromság nem fordul meg a trend, sokkal inkább eléri a nagyvállalati plafont, ami nemzetközileg kb. 28%.
Aha.
Mennyivel tudunk ezzel egyetérteni? Hát te melyiket vizionálod egyébként? Ez a trendforduló, vagy nem trendforduló?
Én azt gondolom, hogy növekedni fog mindkét irány, hiszen egyre nagyobb kapacitásra van szükség, egyre több rendszer költözik a felhőbe, tehát ez nem fog megállni.
Igen, nagyon úgy tűnik, hogy a szellem meg a palack esete, hogy ott nehéz lesz visszatuszkolni már.
Igen, igen. Még egy kérdés, ez a szerver lokáció, hogy ez számít-e esetleg, hogy hol van? Tehát magyar embernek magyar felhőt, az ad egy plusz biztonságot, vagy pedig ez tök mindegy.
Hát a legnagyobb szolgáltatóknál, ugye, hogy említettem, én különböző zónák között lehet választani, ami egyébként befolyásolja az árazást is, tehát nem mindegy, hogy valaki San Franciscóból akar üzemeltetni, nyilván sokkal drágább, mert sokkal többen szeretnének onnan üzemeltetni, vagy mondjuk egy kevésbé frekventált régióban. Tehát itt hozzánk mondjuk az Amazonnak közeleső régiói, a frankfurti vagy írországi, onnan, hogyha üzemeltetünk, akkor azok a szolgáltatások elérhetők, és akkor ott tudják garantálni az EU-n belüli adatkezelést.
Világos. Hát szerintem sok mindent megbeszéltünk, úgyhogy egy kicsit felfrissítettük ezt a felhős tudásunkat, és a hallgatónak is segítettük, és láthatóan érdekelte őket, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm szépen.